Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Márk evangéliuma 10. részének az 5-től a 9. tartó verseiben, következőképpen. Jézus erre így szólt hozzájuk, szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot. Mert a teremtés kezdete óta Isten férfivá és nővé teremtette az embert, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Az elmúlt vasárnapokon azok az ige szakaszok voltak előttünk, ahol Jézus Krisztus a tanítványait figyelmezteti azokra a buktatókra, azokra a veszélyekre, amelyek a tanítványokra leselkednek. Ilyen veszély a tanítvány számára a nagyra vágyás, ahogy láttuk, Jézus tanítványai is egymás között azon vitatkoznak, ki a legnagyobb. De ilyen veszély a tanítvány számára az irigység, amikor az ismeretlen ördögűzőt, aki Jézus nevében űz ördögöket, el akarják tiltani, mert nem követ minket, ahogy a tanítványok fogalmaznak. Jézus azonban türelemre inti őket. És ilyen veszély az is, amikor tanítvány szavaival, viselkedésével botránkozást okoz mások számára, kicsik számára. Jézus óvja tanítványait ezektől a veszélyektől, a nagyravágyástól, az irigységtől, a botránkoztató viselkedéstől. És a következő szakasz, a 10. fejezetben ismét a tanítványaihoz fordul, most pedig azokra a dolgokra figyelmezteti tanítványait, amelyekben Jézus követőinek másképpen kell viselkedniük, mint a világ. Miben különböznek a Krisztus követői, a Krisztus tanítványai a világ fiaitól? Három dolgot sorol fel itt is Márk evangéliuma a 10. fejezetben. Három olyan témát, amelyben a keresztények mások, mint a világ. Másképpen viszonyulnak a keresztények a házassághoz, és így az elváláshoz is. Másképpen viszonyulnak a gyermekhez, a család kérdéséhez, és másképpen viszonyulnak a vagyonhoz, a pénzhez, a gazdagsághoz is. Három olyan téma, amiben sarkalatosan, határozottan meglátszik az, hogy miben mások Jézus követői. Ebből a három témából ma csupán az elsővel, a házasság és az elválás kérdésével foglalkozunk. Ma kétségtelenül egy olyan világban élünk, amikor minden második házasság válással végződik. És éppen ezért mondhatjuk, hogy fontos kérdés tisztáznunk a kereszténység viszonyát a válláshoz, a válás kérdéséhez. Jézus követőjeként nekünk tudnunk kell, hogy mi a mi mesterünknek, a mi urunknak a határozott véleménye ebben a kérdésben is. Úgy, hogy mi magunk is ebben a világban élünk, a világban élve magunk is részesei vagyunk a világnak, a keresztények között is vannak házasságban élők és házasság nélkül élők, vannak elváltak és vannak, akik újra házasodtak, vannak, akik özvegységre jutottak, és vannak, akik még csak most készülnek arra, hogy házasságot kössenek. Így vagy úgy, valamilyen formában minden embert érint ez a kérdés. És valóban keresztényként, Jézus tanítványaként fontos látnunk azt, hogy mit mond e kérdésben a mi Urunk és Mesterünk nekünk. Két dolgot látunk ismét, ahogy a korábbi történetekben is láttuk. Az ige fölvázolja előttünk a világ útját, azt az utat, amit a világ kínál, és utána bemutatja nekünk azt az utat, amit Jézus mutat az ő tanítványainak. És így történik ebben a mai ige szakaszban is. Bemutatja Márk evangéliuma nekünk először azt a lehetőséget, azt az utat, amit a világ kínál, és aztán a tanítványai számára felmutatja a másikat, az igazit, a Jézus által ajánlott utat, azt az utat, amin annak az embernek, aki Jézust követni akarja, tanítványként akar élni, járnia kell. A világ útja e kérdéssel kapcsolatban, az elválás kérdésével kapcsolatban az, hogy valamiképpen el kell fogadtatni, törvényesíteni kell az elválást. Szükséges, hogy így legyen. Ez a világ gondolkodása. Jézus ideje óta 2000 esztendő eltelt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindaz, amiről Jézus az evangéliumban beszél, amit a házassággal és az elválással kapcsolatban mond nekünk az Úr Jézus Krisztus, az elavult, időszerűtlen lenne. Mert könnyen eshetünk abba a hibába, hogy elhamarkodottan azt gondoljuk, régen minden másképpen volt. Abban az időben még nem volt olyan nagy probléma ez a kérdés, mint ahogy ma, a mai modern világban ez súlyos társadalmi probléma. Látnunk kell azonban a Márk evangéliumának a leírásából azt, hogy Jézus idejében sem volt jobb és rosszabb sem a világ. Jézus idejében is ugyanolyan emberek éltek, mint amilyenek ma is élnek, akik ugyanúgy bűnre hajlandók és Isten parancsolatait áthágják. A világ helyzete között lényegében nincs különbség, az eltelt 2000 esztendő óta sem. Miről hallunk a mai ige szakaszban? Arról, hogy Jézushoz farizeusok, vagyis írástudók, a legszigorúbb vallási pártnak a vezetői jönnek oda egy fontos kérdéssel. Jogi és vallási, de politikai kérdés is volt ez. És az evangélium leírásából megtudjuk, hogy a farizeusok, amikor Jézushoz fordulnak, akkor valójában hamis szándékkal közelednek hozzá. Csapdába szeretnék csalni Jézust. Csapdát szeretnének állítani a mesternek, hogy aztán valamiképpen Jézus ellen majd vádat emeljenek. Így tehát a legáltalánosabb, de egyben legvitatottabb társadalmi probléma az, amit előhoznak, mégpedig a házasság és az elválás kérdése. Szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét? Kérdezik a farizeusok Jézustól. Jézus átlátja a csalárd szándékukat, látja a csapdát. Ezért visszakérdez. Mit parancsolt nektek Mózes? Mi van megírva az Isten törvényébe? Azok pedig válaszolnak, az Ószövetséget idézik, de a maguk módján adják meg a választ. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást, mondják az írástudók. És hivatkoznak arra a mózesi törvényre, amely így olvasható a törvényben, a Mózes 5. könyvében, ha valaki feleségül vesz egy leányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon várólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a háztól. Ezt a törvényt idézik tehát az írástudók, erre hivatkozva mondják azt, hogy Mózes megengedte nekünk a vállólevél írását, az elbocsátást, így tehát az elválás az lehetséges. A nagy kérdés, ami már a zsidó írásmagyarázókat is foglalkoztatta, és sok évszázadon keresztül vitatkoztak is egymás között, az az, hogy hogyan is kell értelmezni ezt a törvényben elhangzó mondatot, hogy nem kedvére való, vagy ellenszenves. A konzervatív írásmagyarázat azt mondja, hogy az ellenszenves, a nem kedvére való, csakis a házassági hűtlenséget jelentheti. Csak a házassági hűtlenség, a házasság törés lehet olyan ok, ami miatt a férfi valóban azt mondja, hogy nem kedvére való és ellenszenves. De nem lepődünk meg azon, hogy nem ez a magyarázat, nem a konzervatív írásmagyarázat volt az általánosan elterjedt, a népszerű, hanem éppen ellenkezőleg egy sokkal liberálisabb felfogás volt Jézus idejében az elterjedt gyakorlat. És ez a liberális felfogás pedig azt vallotta, hogy bármi nemű elégedetlenség ok lehet a házasság felbontására. Így például az is, ha a feleség elrontotta a vacsorát, és emiatt a fér megsértődött, ez már elég oknak minősült arra, hogy elbocsássa a feleségét. Mindezekből pedig láthatjuk, hogy a válás már a korabeli zsidó kultúrában is jelen volt. Igaz, kizárólag a férfinak volt lehetősége a nővel szemben a válást kezdeményeznie. És látjuk azt, hogy sajnos elég gyakori is volt Jézus idejében is. De nem csak vallási kérdés ez, hanem egyben politikai kérdés is. Amikor az írástudók, a farizeusok Jézushoz jönnek, akkor jól tudják ezt, hogy egy általános társadalmi problémáról van szó, egy kényes kérdésről, és ráadásul politikai kérdésről is. Hiszen az evangélium elbeszéléséből tudjuk, keresztelő János, az Ószövetség nagy profétája, utolsó nagy profétája, a messiás eljövetelének meghirdetője, éppen azért kerül börtönben, mert az akkori uralkodót, Heródes Antipászt kritizálni merte. Éppen azért, mert az uralkodó elvált a feleségétől, és aztán a féltestvérét vette el. És amikor keresztelő János emiatt kritizálta az uralkodót, az börtönbe záratta keresztelő Jánost, majd pedig a fejét vétette. Keresztelő János tehát életével fizetett azért, hogy az Isten törvényéről beszélt, az Isten törvényét tisztán hirdette, felemelte a szavát, még az uralkodóval szemben is. Jól tudják ezt a farizeusok, így tehát a csapda világos. Ha Jézus most nyilatkozik, ha keresztelő Jánoshoz hasonlóan a házasság szentsége és az elválás lehetetlensége mellett áll ki Jézus, akkor vallási csapda helyett a politikai csapda esetével fogják megfogni, és az uralkodó előtt majd vádolhatják Jézust. Látnunk kell tehát, hogy a válás kérdése Jézus idejében nem volt tabu kérdés, mint társadalmi probléma, mint pedig politikai kérdésként egyaránt foglalkoztatta az embereket. És egy olyan világban találjuk magunkat már 2000 évvel ezelőtt is, amikor éppen a vallás élet vezetői, a törvényt ismerő emberek azok, akik magyarázzák és megmagyarázzák, hogyan lehetséges a válás. És egy olyan világban, ahol éppen az uralkodó család aktuális házassági botrányaitól híres a közélet, mindenki erről beszél. Nagy erők működnek közre, mint a vallási, mint a jogi területen, mint a politikai életben, hogy az házassági elválást valami módon törvényesítsék, szentesítsék. És így a társadalom számára ez elfogadott megoldás lehessen. És nem változott a világ 2000 esztendő óta sem. Sőt, mondhatjuk, hogy ez a kérdés örök idők aktuális kérdése marad. Ráadásul ma a közgondolkodás is eltávolodott a hagyományos kultúra, hagyományos vallási élettől. Ma abban a világban élünk, amikor az eldobható használati tárgyak világát éljük. Amire már nincs szükségünk, ami már elavult, azt könnyen eldobjuk magunktól. És ez a gondolkodás a kapcsolatainkra is érvényes. A házasságra is sokszor így gondol az ember. Ha már meguntam, ha már nem lelem örömömet benne, feleslegesnek érzem, könnyen eldobhatóvá válik ez is. Mindnyájan a saját korunk gyermekei vagyunk. Akár 2000 évvel ezelőtt, akár ma élünk. De ha elköteleztük magunkat Jézus követésére, ahogy egykor a tanítványok tették, és ahogy mi is tettük, amikor Jézus tanítványainak vallottuk magunkat, akkor Jézus üzenete minket is megszólít. Jézus üzenete, szavai megdöbbentenek. Megdöbbentették a tanítványokat is, és bizonyára bennünket is megdöbbentenek Jézus határozott szavai. A tanítványok, a 12 annyira megdöbbennek Jézus szavain, hogy maguk között ezt a megállapítást teszik, a Máté evangéliumában olvassuk. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni, mondják a tanítványok. Az egyik végletből látjuk, a másik végletbe esnek. Nézzük meg most azt, hogy mi az az út, amit Jézus a tanítványai elé tár. Miután láttuk, hogyan gondolkodik a világ, hogyan gondolkodott 2000 évvel ezelőtt, és hogyan gondolkodik ma, nézzük meg, mit mond Jézus a követőinek, a tanítványainak. Miben hívja Jézus a tanítványait arra, hogy ők mások legyenek, mint ahogy a világ cselekszik, ahogy a világ gondolkodik. Kétségtelen, a tanítványok megértették. Ha Jézust követni szeretnék, ha elkötelezték magukat a Jézus követésére, akkor nekik valóban teljesen mást kell tenniük, másképpen kell hozzáállniuk a dolgokhoz, és így másképpen kell hozzáállniuk a házasság és az elválás kérdéséhez is. Miben jelenik meg Jézus tanítványainak ez a mássága, különbözősége a házasság és az elválás kérdésében? Abban, hogy Jézus az eredethez, az eredeti isteni szándékhoz akarja visszavezetni a tanítványokat, és akar visszavezetni bennünket is. Míg a farizeusokkal folytatott vitában a csapda elkerülése véget, a kérdésre csak kérdéssel válaszol Jézus, amikor azonban a tanítványaival együtt van külön, és azok megkérdik, akkor a tanítványainak válaszol Jézus. És Isten akaratának a megértésére, Isten eredeti szándékának a megértésére hívja őket. Az írástudók is Isten törvényére hivatkoznak. Mózes megengedte a vállólevél írását, és az elbocsátást, mondják. És ez a mondat jól leleplezi, jól bemutatja, hogy hogyan is gondolkodnak az írástudók. Ők nem az Isten akaratát keresik, nem az Isten szándékát keresik, hanem a maguk számára okot, mentséget keresnek. És íme azt mondják, megtaláltuk a törvényben azt a néhány betűt, azt a néhány mondatot, amelyből meg lehet magyarázni, amelyből a magunk számára mentséget találhatunk. Jézus azonban rámutat arra, hogy nem csak ez van megírva, nem csak ez a néhány mondat, amit a farizeusok mondanak és idéznek. Hiszen a Mózes törvényében az is meg van írva, elhagyja az ember apját és anyját, lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Világossá teszi az Úr Jézus Krisztus, hogy Mózes egyáltalán nem engedélyezte a válást. Csupán arról van szó, hogy Mózes azt mondja, hogy ha már mégis az ember szívének keménysége miatt, az ember bűne miatt megtörténik, hogy egy kapcsolat megromlik, ha mégis megtörténik, hogy a férfi a saját önzése miatt oda jut, hogy elbocsátja a feleségét, akkor legalább adjon vállólevelet. Egyfajta kármentést az elbocsátott asszony számára, hogy az a társadalom előtt mentesüljön a paráznaság vágyától. Itt tehát a mózesi törvény nem a válást engedélyezi, hanem az asszonyt, a kiszolgáltatott asszonyt igyekszik védeni egy bizonyos szinten. De íme, ami Mózes törvényében egyfajta kármentés, az asszony számára mentség lett volna, azt Az írástudók arra használták, hogy a maguk önző szándéka szerint a vállást vallásilag és jogilag elfogadhatóvá tegyék. Jézus azonban világossá teszi, hogy ez a gondolkodásmód teljességgel hamis. Nem egyezik az Isten eredeti szándékával. Csupán önmaga bűnös szívének keres igazolást. Jézus két ténnyel szembesíti a tanítványait. Az első tény az, hogy mi az Isten eredeti szándéka. Az Isten eredeti szándéka, a teremtési rend az, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. És nem csak azt mondja, hogy ezt szétválasztani lehetetlen, hanem azt is mondja Jézus, hogy ami egy élet, azt azért lehetetlen szétválasztani, mert az mindenképpen sebeket fog okozni. Olyan, mint egy emberi életnek a kettészakítása. És a válási történetek mind-mind azt mutatják, hogy amikor két ember, aki egybe kelt, házasságot kötött, és mégis elválik, külön válik egymástól, mennyi sebet okoz mind a két fél számára. És ha vannak gyerekek is a kapcsolatban, az ő számukra is mennyi fájdalom és mennyi keserűséget jelent. Pontosan arra akar Jézus rámutatni, hogy azt, amit Isten egybekötött, ami egybeforrott, azt szétválasztani nem lehet, vagy nagyon nagy fájdalommal és sebekkel jár. Isten eredeti szándékához vezeti tehát vissza Jézus a tanítványait. Másodszor pedig Jézus arra a tényre hívja fel a tanítványai figyelmét, hogy a válás, ha már bekövetkezik, ha már szükség van rá, és nincs más megoldás, akkor sem mentesít a bűn felelőssége alól. Aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel. Jézus lehetetlenné teszi a tanítvány számára ezt az utat. Azt az utat, amit a világ vallásilag is, jogilag is megpróbál elfogadhatóvá tenni, Jézus azt a tanítvány előtt lehetetlenné teszi, elzárja előtte. És amikor idáig jutunk, akkor föl kell, hogy tegyük a kérdést. Miben más Jézusnak a tanítványa, a Jézusnak engedelmeskedő tanítvány? Hogyan élhetjük meg mi Jézus Krisztus tanítványaiként ezt a jézusi parancsot a mai világban? Mit jelent mindez a gyakorlatban? Abban más Jézus tanítványa, hogy a keresztény sosem válik el? Nem ebben, mert Jézus tanítványa is ugyanúgy ember, húsvér ember, ugyanúgy válhat a keresztény ember is kemény szívűvé, mint bárki más. Ugyanúgy bekövetkezhet a keresztények között is az elválás. De ez nem mentesít minket attól, hogy a bűnt bűnnek ne nevezzük. Nem mentesít a bűn felelőssége alól. Jézus az evangéliumban mindössze egyetlen kitételt említ, amikor lehetségesnek mondja az elválást, ez pedig a paráznaság esete, vagyis a hűtlenség. Amikor az egyik házastárs házasságtörést követ el, ebben a bűnben megmarad, ebből megtérni nem hajlandó bűnében megmarad, így a másik felmentést kap a házasság fölbontására. És az emberi tapasztalat azt mutatja, hogy vannak ilyen élethelyzetek. Sajnos, amikor idáig romlik két ember kapcsolata. Vannak olyan helyzetek, amikor a házassági elválás a szükséges rossz. A szükséges kisebbik rossz, mert már pokollá vált a házaspár, a család élete, esetleg fennáll a bántalmazás veszélye. De mindezekben az esetekben is azt kell látnunk, hogy a kemény szívűség, az ember bűne oka mindennek. Az Úrtól, az Isten akaratától való elszakadásunk, az Isten eredeti szándékától való eltávolodásunk miatt történik mindez. Mindez pedig arra mutat, hogy felelősek vagyunk. Felelősek az Isten színe előtt. És amikor így az Isten színe előtt megállunk, akkor meg kell vizsgálnunk magunkat. Meg kell vizsgálnunk tanítványként, hogy hogyan élünk. Tudunk-e mások lenni, mint a világ? És ha Jézus tanítványaiként mi magunk is vétkeztünk, tudunk-e a bűnből megtérni? Mert a Jézus tanítványának a legfontosabb tulajdonsága az, hogy meg tudja bánni a bűnét, és vissza tud fordulni az Úr Jézus Krisztushoz. Ahogy tette ezt Péter, a mestert háromszor megtagadó tanítvány, keserves sírással fordult vissza, és nyert bocsánatot Jézustól. Hisszük, hogy így van kegyelem az Istenhez visszaforduló, a Jézusnál bocsánatot kereső számára. Van vigasztalás azok számára, akik szenvednek házasság megromlása miatt, akik szenvednek házastársuk keménysége, kemény szíműsége miatt is. Az ő számukra is egyetlen vigasztalás az, hogy Jézus Krisztus, aki az Isten akaratát mutatja föl nekünk, tanítványként arra hív, legyünk az ő követői. Kövessük őt az Isten akaratának való engedelmességben. És így legyünk azok, akik a világ előtt felmutatjuk azt az értéket, amit a házasság szentsége jelent, ami az Isten eredeti akarata és szándéka, hogy férfi és nő ketten együtt egy testé lesznek, és együtt Isten képmásai, Isten bizonyságtevői ebben a világban. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Így legyen. Amen. Isten igére feleljünk a dicséretmondás szavaival. A 475. dicséretünket keressük meg, annak mind a három versét énekeljük. A 475. dicséret így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.